Atya, Fiú, Szent Lélek nevében.
Ámen.
Imádkozzunk. Szelíd szemed jóságos pillantását szeretnénk magunkon tudni és magunkon érezni, Jézusunk. Ezekben a percekben és az elkövetkezendő napon is. Hogy tudjuk, jó irányba haladunk. Hogy tudjuk, nem vagyunk egyedül. Hogy tudjuk, te mindig velünk és mellettünk vagy. Szelíd szemeddel kísérd a lépteink, vizsgáld a gondolataink és a lelkiismeretünket, és vezess minket végül magadhoz. Ámen. Kedves testvérek, egy jól ismert történet, a tékozló fiú történetének a végét olvasom most fel, ezt hoztam magammal az áhítat alapigéjéül. Lukács evangéliumának 15. fejezetében olvasható ez a történet. A 25. verstől olvasom a szakaszt. Az idősebbik fiú pedig a mezőn volt, és amikor hazajövet, közeledett a házhoz, zenét és táncot hallott. Előhívott egy szolgát, és megtudakolta tőle, hogy mi történik itt. Mire a szolga így felelt? Testvéred jött meg, s apád levágatta a hízott borjút, mivel egészségben kapta őt vissza. Ekkor az megharagudott, és nem akart bemenni. De apja kijött, és kérlelte. Ő azonban ezt mondta az apjának: látod, hány esztendeje szolgálok neked. Soha nem szegtem meg parancsodat, és te sohasem adtál nekem még egy kecskét sem, hogy mulathassak barátaimmal. Amikor pedig megjött ez a fiad, aki parázna nőkkel tékozolta el vagyonodat, levágattad neki a hízott borjút. Ő azonban azt mondta neki: fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene, hogy ez a testvéred meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Kedves testvérek, a Jézus Krisztusban volt valamikor helyszín, most lényegtelen, egy híres kolostor, ahol a szerzetesek hát együtt éltek nagyon nagy testvéri közösségben, de aztán eljött a pangás ideje, vagy a krízis ideje, és egyszerűen kiürült a kolostor, alig néhányan éltek már ebben a kolostorban, és éltek a maguk hite szerint. És a kolostor vezetője bűnbánatot tartva úgy döntött, hogy, és egy kis önvizsgálatot tartva úgy döntött, hogy elmegy, és felkeresi egy nagyon-nagyon távoli vidéken egy nagyon-nagyon híres kolostornak a lelki vezetőjét, és őtőle kér tanácsot, hogy mit lehet tenni ebben a helyzetben. Útra kelt, hosszú-hosszú utat kellett megtennie, ráadásul ennek az útnak a nagy részét gyalog, mert az a hely, ahova igyekezett, az kívül esett mindenféle földi közlekedő eszközzel megközelíthető helyen, és hát holt fáradtan ért oda ehhez a híres lelki vezetőhöz, akit látni akart, akit éppen imádságban talált, és az illető egyszer csak felnézett rá, és megkérdezte tőle, hogy mit keres itt. És ő elmondta, hogy azért jött, mert valamikor az a kolostor, amelyet ő vezet, rendkívül látogatott volt, jöttek a fiatalok, keresték az Istent, és kutatták, és együtt akartak élni a szerzetesekkel. Maguk a szerzetesek is rendkívül boldogok voltak, de valami megváltozott, és felbomlott a közösség, nincs összetartás, a fiatalok se jönnek, az a néhány szerzetes, aki megmaradt, az ő együttléte is olyan csak, hogy szánalomra méltó, amikor énekelnek abban a nagy templomban, elveszik a hangjuk. Vajon miattunk van ez? Kérdezi ez a kolostor vezető. A mi bűnünk, hogy ide jutottunk? Igen, mondja neki a másik. A tudatlanságotok bűne miatt. Tudatlanságunk bűne, az meg mi lenne? Az, mondja ez a híres lelki vezető, hogy közületek egy valaki a messiás, és ti nem vettétek észre. Hazamegy a lelki vezető, a kolostor vezetője, természetesen ezen egész úton töpreng ezen a titkon, hogy mi lehet az, hogy egy közülük a messiás, és ők ezt nem vették észre, hogy lehet ez? Ki lehet ez talán a sekrestyés? Vagy az a másik testvér, amelyik hát olyan nehezen áll neki mindig elvégezni a dolgát és megteríteni az asztalt. Ki lehet az a testvér, aki a hamisan énekel az imaórákon? Hát melyik lehet az? Tehát egy a messiás, ezt megmondta ez a lelki vezető. Otthon összehívta a közösséget, és hát elmondta ezt az üzenetet a többieknek, a többi szerzetesnek, akik hát szintén megdöbbenve néztek egymást, és elkezdték így mérecskélni egymást, hogy vajon ő az, de hát ha ő, akkor az valahogy nem jön össze. De mi van, ha mégis? Mert hát pont azért van itt a mester vagy a messiás közöttünk álruhába, hogy ne ismerhessük föl. És hát ennek az lett a következménye, hogy a szerzetesek sokkal nagyobb tisztelettel kezdtek el egymással beszélni, mert soha nem lehetett tudni. Előzékenyek és udvariasak voltak egymással, rendkívül kedvesek. Az együttléteik alkalmával is sokkal boldogabban és felszabadultabban énekeltek. És ennek hatására aztán, ki tudja miért, de kívülről is elkezdtek jönni újra a fiatalok, mert az a szeretet, amit ebben a szerzetesi közösségben tapasztaltak, az megbabonázta őket. Hát itt a tékozló fiú, az idősebbik tékozló fiú, egészen pontosan így mondom önöknek, az idősebbik tékozló fiú történetében is talán ez hiányzik ebből az idősebbikből, hogy a másikban testvért lásson. És gondoljanak, kérem a testvérek, Luthernek erre a hihetetlenül mély és misztikus mondatára, aki azt mondta egyszer, hogy nekünk, keresztényeknek egymás Krisztusaivá kellene válnunk. És úgy kellene szeretnünk egymást. Úgy kellene áldozatot vállalnunk egymásért. Olyan szeretettel kellene hordoznunk egymást, ahogyan Krisztus hordozott minket. Egymás Krisztusaivá kellene válnunk. Ez az, amire az idősebbik fiú, az otthon maradott fiú, a mindig szót fogadó, a mindig templomba járó, a mindig hűséges, zárójelbe evangélikus, katolikus, vagy valaki, erre valamiért képtelen, hogy a testvért lássa a másikba. És én azt gondolom, kedves testvérek, hogy Jézus ezt a példázatot, ezt nem az első fiú miatt mondta el, hanem a második miatt. Az otthonmaradók miatt, akik úgy érzik, hogy életükkel, hűségükkel, kitartásukkal ők az atyának szolgálnak. És mondják ők persze, hogy soha semmiféle bért jutalmat ezért nem kapnak, tiszteletbeli presbiter vagyok, vagy önkéntes szolgálatot vállalok, tisztelendő úr. Aztán, amikor baj van, akkor ezt azért mindig elmondják a tisztelendő hölgyeknek, meg az uraknak, hogy én egész eddig mindenféle ellenszolgáltatás nélkül végeztem és tettem a dolgom, és ez a hála. És nézzék meg, kedves testvérek, ezt az idősebbik fiút, aki, és ez Gyökösi Endre írja az egyik könyvében, aki azt mondja az apjának, hogy soha nem adtál nekem még egy kecskét sem. És nem az fáj neki, hogy az apa megöleli azt a hazatévedtet, meg megcsókolja, meg tiszta ruhát ad neki. Nem ez fáj neki. A kecske fáj neki. Az a büdös kecske, amit soha eddig úgy érzi ő, nem tudott megenni a barátaival. A kecske fáj neki. Nem az atya szeretete. És Jézus itt nem mondja el a történet végét. Én azt gondolom, tudatosan nem mondja el a történet végét, hogy mi lesz ezzel az idősebb fiúval. Most, hogy az atya kérleli, hogy gyere be, fiam, hát megjött a te testvéred, aki meghalt és föltámadt, elveszett és megtaláltatott, hát örülnöd és vigadnod kellene. És nem tudjuk, Jézus nem árulja el, hogy vajon mit csinál ez az idősebb fiú. Bemegy. Leül, és jó ízűen tud ő is mulatozni, és el tudja felejteni a kecskét, meg a sérelmeit. Vagy pedig, becsapja maga mögött ő is az ajtót, és ugyanúgy elmegy, ahogy a kisebbik fiú először elhagyta az atyai házat. Mondom még egyszer, Jézus nem mondja el a történet végét, ránk bízza, hogy fejezzük be mi, és ezt én szó szerint értem, vagy gondolom, hogy a történetet, testvér, ezt a történetet neked kell befejezned. Neked. A magad gyülekezetébe, a magad otthonába, a magad családjába, a testvéreid meg a rokonságod közül. Mi lesz a vége? Hogyan nézel azokra, akik egész eddig nem voltak itt, és majd egyszer hazajönnek? És mi az, amit egyszer majd talán az atyának fölhányt igáz? Uram, én szolgáltam, gyülekezeti munkatársként is, még tanfolyamot is végeztem. És te most nem gyógyítasz meg a betegágyon, most nem hallgatod meg az imádságomat, nem ismerik el a szolgálatomat, a pap még arra sem méltat, hogy megköszönje. Stb. Jézus ránk bízta a történet végét. Egyet biztosan tudhatunk, hogy az atya azt mondja nekünk, hogy nem a kecske a tiétek, meg nem a borjú, meg ne a táncon sajnálkozzatok, meg nem a szép köntösön, amit előhoztam a hazatértnek. Hogy is mondja? Mindenem a tiéd. Hát mindenem a tiéd. Élsz vele, hogy a tied az Isten minden kegyelme. És élsz azzal, hogy Isten mindent elengedett, ami a te számládon tartozáshoz. Mindenem a tiéd, még a szívem is, meg a szeretetem is. Élsz vele? Jézus ránk bízta a történet végét, fejezzétek be ti, kedves testvérek otthon. Én is próbálom a magam helyén befejezni. Egyet azonban ne felejtsünk, Luther nyomán egymás Krisztusaivá kellene válnunk. Amen. Imádkozzunk. Annyi féltékenység, annyi indulat, annyi harag, gyűlölet, keserűség van néha a szívünkben, Jézusunk, hogy nem bírunk vele. Mi akarunk jók lenni, de csak te tudod, belül a szíveink mélyén mi fortyog és mi dolgoz bennünk. Hadd tegyünk le most mindent eléd. Jóságos kezeidbe, az atya lábai elé, akitől kaptuk mindenünk, és aki azt üzeni nekünk most is ezen az órán, fiam, mindenem a tiéd. Add, hogy jól érezzük magunkat otthon, az atya közelébe, és ne vágyjunk másra és felesleges dolgokra. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevedet. Jöjjön el a te országod. legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szelíd, szelíd.